Szeretett testvéreim, Istennek az a szent igéje, amelynek alapján az öröm üzenetet szeretném hirdetni nektek, írva található a Lukács írása szerinti evangélium 18. részében, a 18. rész 35. versétől a 43. versig terjedő részben. Tiszteletünk jeléül fennállva hallgassuk Isten szavát. Történt pedig, amikor Jerikóhoz közeledett, tudnillik Jézus, hogy egy vak ült az út mellett és koldult. Hallotta, hogy sokaság megy el mellette. Kérdezősködött, hogy mi ez. Megmondták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra. Ekkor így kiáltott fel: Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Akik elől mentek, rászóltak, hogy hallgasson el. De ő annál inkább kiáltozott: Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt és megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Amikor közel jött, megkérdezte tőle: mit kívánsz? Mit tegyek veled? Ő így szólt: Uram, hogy lássak. Jézus ezt mondta neki: láss. A hited megtartott, és azonnal megjött a szeme világa, és követte őt, dicsőítve az Istent. Amikor ezt látta az egész nép, dicsőítette az Istent. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Szeretett testvéreim, ünneplő gyülekezet, a mai Isten tiszteletünk a mennybe menetel napja utáni vasárnapon tartatik, pünkösd előtt egy héttel. Mi lehet, tegyük föl a kérdést, ennek a vasárnapnak a kérdése? Ez a kérdés így fogalmazható meg: hogyan láthatja meg az egyház, a gyülekezet úrként és messiásként azt, akit felhők takarnak el a szemünk elől? Persze erre a válasz majd maga a pünkösd. A Szentlélek közvetíti a Krisztus uralmát általunk az egész világ számára, és amikor Péter kiáll a jeruzsálemi zarándok sereg elé, akkor a Szentlélektől megbátorodva hirdeti, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten. De azért valami a mi szemünk elől is gyakran eltakarja ezt az Urat, ezt a királyt és ezt a messiást. Biztosan mi is voltunk már úgy, hogy valaki szeretett volna láttatni velünk valamit. Egy pillangót, ami ott rászállt egy bokorra, vagy egy madárfészket a falombjai között, és mi sehogy sem nem akartuk tudni észrevenni és meglátni, és ő már nem tudott más tenni, mint mögénk állt, és a karját a fejünk mellé téve és a vállunkra téve, mintha az a mi saját jobb kezünk lenne, mutatott oda föl az ujjával, hogy végre már mi is meglássuk azt, amit ő nagyon szeretett volna velünk megláttatni. Hát valami ilyesmi történik ebben a felolvasott ige szakaszban is, hiszen a vakkoldus az, aki kimondja: Dávid fia, messiás király, Istennek az eszköze, a kiválasztott, és ő az, aki ezt mondja: Uram, az Isten fia. És ezzel tulajdonképpen megelőlegezi mind az áldozó csütörtöknek, a mennybe menetelnek, mind a pünkösnek a nagy hitvallását. Ez egy gyógyítási történet, ami mindjárt azt üzeni nekünk, hogy Krisztus uralmát meglátni az életünkben, a világ életében, az egy gyógyulási folyamat. A gyógyulás pedig először is a vaksággal való szembesüléssel kezdődik. És erről ez a tömeg tanít bennünket. Ugye a sokaságról olvasunk, de nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egy tömeg. Tömeg kíséri Jézust. Megy Jézus után ez a tömeg, de nem követi. Főleg, ha tudná, hogy most már nem sokára Jerikó után már Jeruzsálem felé, fölfelé vezet az út, és most már nem sok van hátra. Ez a tömeg vonul, menetel, valamit nagyon akar, de mégsem halad. Ez a tömeg nem gyülekezet. Agresszív és fenyegető is. És ez a tömeg az, amelyik részben vagy egészben, de inkább egészben majd hamarosan szembe is fordul Jézussal. Hogy milyen tud lenni egy indulatoktól vezérelt tömeg, arról a református zsinat főtanácsosa és világi főgondnoka is tudnának most beszélni, Gér András és Huszár Pál, akiket a rendőröknek kellett kimentenie ezen a héten a tömeg karmai közül. De ez a tömeg, amiről olvasunk, ez is egy arctalan és alaktalan sokaság. És a legfájdalmasabb az, hogy a tanítványokat sem látjuk, nem is érezzük, hogy hol lennének ők benne. Ők úgy eltűnnek a háttérben. Vagy esetleg ők lennének azok, akik elől mennek és leintik az út széli koldust? Hát ha így van, akkor az annál rosszabb és annál szomorúbb. Jézust a nép körébe látjuk, de mégis olyan egyedül. Pedig Jézus értük, miattuk vonul Jeruzsálem felé. Azért áll be a nép elé, mert őket képviseli. De leginkább helyettük megy. Ő a képviselőjük úgy, ahogyan arról a proféták is beszéltek, hogy kell valaki, aki az Isten hűséges szolgálja, aki az Isten tervét véghez viszi a népért, a népére nézve, egészen a célig, és közben vállal minden megaláztatást és minden szenvedést. Valaki a nép, valaki, aki a nép sorsának önkéntes hordozója, aki elhordozza a nép sorsának minden átkát és minden bűnét, és aki kész az életét adni értük, akinek az élete arról hogy szól, hogy azonosul velük, Jézus az igaz Izrael. És ő azt várja, hogy a nép is azonosuljon vele. Igazság szerint valami hasonlónak kellene történni, amikor Jézus nagy útjára kíséri őt a tömeg, mint ami 1969-ben történt, amikor az öttusa világbajnokság volt Budapesten, és Balczó András az utolsó számban a futásban a budai hegyekbe futott, az 5. világbajnoki címért. És ő volt az utoljára elindított futó, akkor még nem egy időben indultak a futók, és már nem volt senki más utána, és a tömeg, aki ott volt, a budapestieknek százai, ezrei elkezdtek bekapcsolódni és futni utána, ott a hármas határhegy környékén. És amikor befutott Balczó András a célba, akkor egy szívvel kiáltották, hogy győztünk. Hát valami ilyesminek kellett volna történnie, hogy végre valaki, aki győzelemre viszi az ügyünket, és Krisztusban azt mondhatjuk, hogy győztünk. De valami ilyesminek kéne történni velünk is, az új szövetség népének is. Amikor arról hallunk, hogy Krisztus föláldoztatik a kereszten, amikor arról hallunk, hogy föltámad, amikor arról hallunk, hogy fölmegy a mennybe, mindháromszor azt kéne mondani, hogy győztünk, győztünk, győztünk. Mert aki ott van, az minket képvisel. És így kellene ő bemutatni a világnak. Ő a mi bajnokunk, az Úr, a Messiás, az Isten fia. De a tömeg elmondja nekünk azt is, hogy mi a vakságnak az oka, vagy leginkább ezt mondja el. Hogy nem látják a kapcsolatot az útszéli koldus megalázottsága és a Messiás megalázottsága között. Hogy a győzelemhez vezető út az a teljes sorsközösség vállalása, amelybe az útszéli koldus is beletartozik. Ők szívesen vennének részt egy győztes felvonuláson, van is még harci kedv is bennük, de nem látják, hogy ez attól lenne győztes, hogy nem hagynának senkit sem az út szélén. Gyakran eszembe jut Csepregi András evangélikus lelkésznek a története, aki mondta, hogy Nyíregyházán egyszer egy részeg embert találta az úton fekve, és valahogy nagy nehezen a trabantjába begyömöszölte, és megkérdezte, hogy mondja már, hogy hol lakik. És azt sikerült kivenni, hogy mégis mi a cím, és gondolkodott is azon, hogy hát én úgy tudja, hogy abban az utcában ott üzletsorok vannak, ott autószalonok vannak, világító benzinkutak vannak, mert ő amikor azon az úton megy, mindig azt szokta figyelni, és a trabantjából nézi, hogy milyen autók vannak ott az autószalonban, de kiderült, hogy az út másik oldalán ott viskók vannak. Ott egy szegény negyed van, csak azt ő soha nem vette észre. Erre mindig vak volt. Sokszor köd és fátyol ereszkedik a mi szemünkre is. Amikor csak jövünk, megyünk, és nagyon el vagyunk foglalva. És olykor azt gondolom, hogy olyanok vagyunk, mint a megszállottak. Mint ez a tömeg. Ez egy megszállott tömeg volt. Elfoglaltak vagyunk. És nem is tudom, hogy kellene a kettő között különbséget tenni, hogy a mai ember az megszállott, vagy elfoglalt. Mert az elfoglaltságunk a megszállottságunk. És köd ereszkedik a szemünkre, és nem veszük észre az embert. És nem keressük a közösséget. A gépeinkbe meredünk. Valaki így fogalmazott az elmúlt héten, és ez úgy a szívembe vágott. A magyar ember túl elfoglalt, nincs energiája kapcsolatokban élni. És ez már blaszfémia, ez már Isten káromlás. Hiszen azért vagyunk Isten képmására teremtve, hogy kapcsolatokban éljünk. Ez bűn. Hát erre teremtette az Isten az embert, hogy így éljünk, ahogy élünk. Egy idős kollega, aki özvegyen él a nyugati határszélen, van neki egy csacsija, azzal szokott együtt futni. Elég látványos jelenség. És azt mondta, hogy a falujában, pedig az egy, még egy jó kis falu, de mégis elindított egy mozgalmat. Ezt próbálja minden embernek elmondani. Még egy mondattal többet. Hogyha találkozol valakivel, beszélj vele. Még egy mondattal többet. Kérdezz rá, hogy van. És te is oszd meg valamit az életedből. Mikor ezzel próbálkoznánk, vagy ezzel szembesülünk, akkor rájövünk, hogy milyen vakok vagyunk. És hogyha erre vakok vagyunk, hogy ilyen fátyollal a szemünkön közlekedünk, hát hogy látnánk a Krisztus királyságát? Hát hogy látnánk az ő uralmát? És végképp hogy látnánk úgy, hogyha nem látjuk azt, aki igazán rászorul, és az Isten könyörületére vágyik? De amikor ez elkezd fájni nekünk, és azt mondjuk, hogy ez az élet így nem élet, amikor már elegünk van ebből a fátyolból, ami nagy elfoglaltságunk és megszállottságunk miatt a szemünk előtt van, akkor pontosan ez a gyógyulás kezdete. És a gyógyulás az azzal folytatódhat, hogyha a helyes irányba mutató újat figyeljük. Hogy abszurd módon ebben a történetben a vak ember az, aki igazán jól látja, hogy ki Krisztus, és ez a tömeg, ez teljesen vak. Úgyhogy most figyeljük, hogy mire mutat nekünk. Most ez a vakkoldus most a mi válunkra is ráteszi a kezét, és mutat előre a kezé, hogy oda kell nézni. Ott így lehet meglátni, hogy ő az Úr, és ő a király, és ő a messiás. Ahogyan sokszor a gyermekek szemével látjuk meg az Isten királyságát. Sokszor egy gyermek rajzban. És már biztosan most keresztelő lelkész testvérem is elmondhatja, hogy már milyen sok mindent meglátott az ő kislányán keresztül. Egy lelkész, akit az elmúlt héten hallgattunk, egy teológus mesélte el, hogy ő úgy tanította a gyerekeit imádkozni, hogy minden este csak ezt a mondatot kellett befejezni, hogy köszönöm Istenem, hogy. És akkor hát kezdetben csak azért, hogy köszönöm a szüleimet, hogy van mit ennünk, van mibe öltözködnünk, ez is nagy dolog volt, de idővel ez a lista elkezdett nőni. És aztán azt vett észre, hogy az egyik fia egészen különlegesen látja a világot. Hogy hálát adott a fák zöldjeért, a világok illatáért, és aztán egészen hosszú sorozat következett, hogy miért ad hálát. És ő persze azért vezette be ezt a szokást, hogy majd ő tanítja a gyerekeit látni az Isten dicsőségét. De aztán ezek az alkalmak inkább voltak arra valók, hogy ő lássa meg a gyermekek imádságán keresztül az Isten dicsőségét. És ez a vak mit mutat, aki most válunkra teszi a kezét és mutat fölfelé? Hogy Isten királyi működését, azt az ő helyreállító munkájába kell meglátnunk és keresnünk. Erről énekel a 147. Zsoltár. Látjátok ezt az Istent, aki végzi az ő helyreállító munkáját, hogy gondja van a szegényre, hogy gondja van az özvegyre, hogy gondja van az árvára. Látjátok, hogy ő nem megy el a koldus mellett az út szélén. Látjátok, hogy ő megnyitja a vakok szemét. És ha ti is látjátok ezt, akkor ti is vakok voltatok, akiket meggyógyított. Erről énekel a Zsoltáros, az Isten helyreállító munkájáról. Isten a megromlott teremtést állítja helyre, amit úgy nevezünk, hogy új teremtés, Isten országa. Ennek a vaknak van lehetősége kérni. Nyilván ez az imádságokra is tanít minket, hogy hogyan imádkozzunk, mit imádkozzunk. És ez a vak olyat kér, ami az Isten akaratával megegyező. Hiszen az Isten helyreállító munkájának a megtapasztalását kéri az életébe. Add, hogy lássak. És jól kér. Mert úgy tűnik, hogy tudja, hogy kitől kéri. Jól kér, mert úgy tűnik, hogy tudja, hogy mit kérhet. Hát hittel kéri. Aki megértette az Isten országát, hogy az egy nagy helyreállító művelet ebben a világban, az nem győz imádkozni. És aki imádkozik, az érti meg, hogy ami történik, az egy nagy helyreállítás. Ennek ez a természete. Jézus Krisztus a názáreti beszédében mondja, hogy miért jön el, Ézsaiás profétát idézi 61. részből. Az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkelt engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak a szemük megnyílását. Hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Hogyan kell érteni ezt a helyreállítást? Ezt leginkább úgy értettem meg, mikor hát több gyermekünknél is átéltünk olyan időszakot, mondhatom mindegyiknél, hogy valami akut probléma, betegség tartós időszakon át megakadályozta, hogy megfelelően fejlődjenek, visszafogta a fejlődésüket. És amikor megtörtént a gyógyulás, a helyreállítás, akkor tulajdonképpen ez nem azt jelentette, hogy visszatértek az előző állapotba, hanem hogy végre a növekedés üteme, a fejlődés üteme újra megfelelő lehetett. És fel tudott gyorsulni. Amikor mi lelki, testi, kapcsolati értelemben fejlődünk, hitben fejlődünk, az a helyreállítás. És amikor megakad ez a fejlődés, akkor szorulunk arra, hogy az Isten az ő újjáteremtő munkáját elvégezze. Hiszen az egész világ halad a teremtéstől az újjáteremtés felé. Csak mi nem haladunk. Csak mi nem fejlődünk. Csak mi nem látjuk ezt a munkát. Ennek a vakoldusnak az életében egyértelmű, hogy mit jelent a helyreállítás, hiszen nem megy vissza oda koldulni, ahol előzőleg volt, hanem azt olvassuk, hogy amikor megnyíltak a szemei, elkezdte követni Jézust. Ő végre azok közé tartozott, akik haladtak is vele, akik célt láttak, és akik szurkoltak neki, és aki azok közé tartozott, akik azt tudták mondani majd, hogy győztünk. A keresztség is egy ilyen meghívás a növekedésre, és a fejlődésre. És ha nem fejlődünk és nem növekedünk, akkor kiáltsunk mi is úgy, mint ez az ember. Uram, add, hogy lássak. És a növekedésünknek a feltétele, hogy beazonosítsuk a mi elakadásunkat, a mi bűnünket. Ennek a népnek, ennek a tömegnek megvolt a bűne. Mi népünknek is megvan a bűne, és személyesen is. Hogy beazonosítsuk a fájdalmunkat. És a helyreállítás jele az, hogy nem a régibe vágyunk vissza, hanem hogy követjük őt, hogy fölébred ez a vágy a szívünkbe. És még egy dolog hozzátartozik ez a teljes gyógyuláshoz. Ez pedig az, hogy Istennek hálát ad, és Isten dicsőíti ez a meggyógyított ember. Dicsérte Istent, és dicsérte, ezt olvassuk utána, az egész nép. Római levélben olvastuk nem olyan régen, hogy mi is a nagy diagnózis az emberiséggel kapcsolatban, a pogányokkal kapcsolatban, az, hogy bár megismerték Istent, de nem dicsőítették. A dicsőséget maguknak keresték, megrabolták, és ez megbetegítette őket. Hát a mai világban, ahol mindenki önmagába gyönyörködik, és önmagát posztolja, ezzel a betegséggel szembesülünk. De úgy tűnik, hogy a helyes Isten tisztelet, amikor az ember ilyen Istenre mutató kész tud lenni, hiszen ez a mi küldetésünk, hogy ilyen mutató emberek legyünk. Mert ha valaki odaáll elénk, és úgy áll oda elénk, hogy közben valóban mutat, akkor nem sokáig fogjuk őt nézni, hanem egyszer csak nézzük, hogy hova mutat a keze. És ez pont a keresztény ember dolga, hogy magáról, hogy persze odaálljon, vállalja, amit hisz, vállalja azt, akivé lett, és utána pedig mutasson tovább. És azt látjuk, hogy az ő Isten dicsérete az elindítja, az ragadós lesz, és az Istent elkezdi dicsérni az egész nép. Egy ember egészséges válasza az a gyógyulás hullámát indítja el. És ezzel is mondja, hogy mi az egyház feladat a világban. A hálaadás és Isten dicséret hullámait elindítani a világban. Voltak itt szülők, megvárták a gyerekeiket, még végeznek. Én próbáltam mondani, hogy jöjjenek be a szülők is, van itt hely, nyitva van az ajtó ő számukra is. Hát még sokat kell ezt mondogatnunk, hogy bejöjjenek. Vagy úgy kell élnünk. És erről eszembe jut, és hadd utaljak vissza a tegnapi temetésre, Molnár János testvérünknek a búcsúztatására, amikor az ő halálhírét és néhány gondolatot megosztottam a Facebookon ezzel kapcsolatban, akkor azt láttam, hogy elindul az Isten dicséretének, a háladásnak egy ilyen hulláma. Jöttek a tanúságtételek, a bizonságok és az Isten dicsérő szavak. Az ő szolgáló élete láttán az ő emberségét tapasztalva, az ő szeretetét látva. Csendesen megfogalmaztam akkor magamnak, ezért vagyunk mi ezen a világon. Erre szolgál a nagy helyreállítás, hogy aztán ebben az életben, Krisztussal együtt küzdve és futva, aztán vele együtt örökké uralkodjunk mi is. Amen.